kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől, hogy lehessünk vele és egymással is továbbra is közösségben. Az Isten igéjét a Jakab levelének 5. fejezetéből fogom olvasni, a 12. versétől. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Beteg-e valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Mert nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi. És amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Aztán ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Testvéreim, ha valaki közöttetek eltévejedik az igazságtól, és megtéríti valaki, tudja meg, hogy aki megtérítette egy bűnöst a tévedés útjáról, megmenti annak a lelkét a haláltól, és sok bűnt elfedez. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk közösen azért, hogy az Isten igéje az ne csak üres szó legyen a mi életünkben, hanem lehessen az kétélű kard, ami formálja a mi bensünket. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt neked, hogy ezen a vasárnap délelőttön is összegyűjtöttél bennünket, hogy egyen-egyenként elhoztál ide a gyülekezet közösségébe, hogy ne csak veled, hanem egymással is tudjunk közösségben lenni. Köszönjük azt neked, hogy ma is, ezen a reggelen is tanítani akarsz bennünket a te utaidra. Akarod, hogy jobban és jobban megismerhessünk téged. Köszönjük azt neked, hogy nem rejted el a te orcádat előlünk, hanem hagyod, hogy láthassunk téged a mindennapokban, hogy foghassuk a te kezedet a nehézségekben, hogy elmondhassuk neked örömeinket, amelyek ebben az életben érnek bennünket. És hogy megköszönhessük neked azt, hogy életünk az nem cél nélkül való, hanem egyen-egyenként mindannyiunk számára adsz küldetést ebben az életben. Mert nem véletlen, ami itt létünk, nem céltalan, ami itt létünk, hanem te azt el akarod mondani, hogy mi a terved velünk. Így kérünk, hogy ne tekints ma sem a mi bűneinkre, hanem vesd azokat a te hátad mögé, lásd meg a mi bűnbánatunkat, és kaphassuk meg tőled a bocsánatot, és add meg nekünk azt, hogy láthatóvá váljék te előtted a mi nyitott szívünk, az, hogy ma jöttünk eléd, tanulni tőled, kapaszkodni beléd. És Krisztus keresztjére, Krisztus áldozatára nézve, atyán, ezt lásd meg bennünk. Így kérünk, hogy távolítsál a szívünkből minden olyan dolgot, ami elválaszt tőled, hogy tudjunk teljes egészében a te tanításodra, a te igédre figyelni. Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgass meg bennünket imádságainkban. Ámen. Az az ige, amely alapján az Isten üzenetét hirdetni kívánom a közöttetek, írva található a Krónikák 1. könyvének a 4. fejezetében, és a 4. fejezetnek az 12. versében. Különös tekintettel az ige hirdetésnek az alapigéje pedig a 4. fejezetnek a 9. és 10. versei lesznek. Júda fiai voltak Pérec, Hetrón, Karmi, Húr és Sóbál. Sóbál fia Reájá nemzette Jahatot, Jahat nemzette Ahumajt és Lahadot. Ezek a Córiak nemzetségei. Ezeknek volt Étám az apja. Jizréel, Ismáél és Idbás. Nővérük neve Haclel Póni volt. Fenuél Gedor apja, Ezer pedig Húsá apja volt. Ezek Húrnak, Efráta elsőszülöttjének, Betlehem apjának a fiai. Ashúrnak, Tekóa atyának 2 felesége volt, Helá és Naará. Naará szülte Ahuzzámot, Héfert, Témenit és az Ahastáriakat. Ezek voltak Naará fiai. Helá fiai voltak Ceret, Jecóhar és Etnán. Kót nemzette Anúbot, Hatszóbébát és Aharhélnak 3 fiának a nemzetségeit. Jábéc tekintélyesebb volt testvéreinél. anyja nevezte el Jábécnak, mert ezt mondta, bizony fájdalommal szültem őt, és Jábéc segítségül hívta Izrael Istenét, és azt mondta, bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. Kelub, Súhá testvére nemzette Mehírt, ő Estó napja, Estó nemzette Bétráfát, Pásziahot és Tehinnát, Hírnáhás atyát, ezek a rékaiak. Nos, kedves testvérek, a Krónikák első könyvének az első 9 fejezete, ez a héber törzsek hivatalos családfájának is tekinthető, kezdi ugyanis a felsorolást Ádámtól, és halad évezredeken át Izrael fogságból való visszatéréséig a felsorolás szépen sorba. Nem valami izgalmas. Mondhatni unalmas. Az ismeretlen és nehéz nevek hosszú listája, több mint 500 van itt leírva, valószínűleg a legbátrabb biblia tanulmányozót is eltántorítja attól, hogy az Isten igéje fölött üljön és tanulmányozza azt. És ahogy olvastam is itt a 4. fejezetben, itt sorolja, hogy Júda fiai voltak Pérec, Hetron, Karmi, Húr és Sóbál, és ez csak a kezdet. Aztán Ahuma, Ismá, Idvás, Haclerpóni, Anub. Azonban a 44 név után ez a fejezet, ez a gondolatvezetés, mint akit elvágtak, így hirtelen megszakad. És azt olvassuk, hogy Jábéc tekintélyesebb volt testvéreinél. Anyja nevezte el Jábécnak, mert ezt mondta, bizony, fájdalommal szültem őt. Jábéc segítségül hívta Izrael Istenét, és ezt mondta, bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd határomat, velem lennél, és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. És megadta neki Isten, amit kért. És a következő versben, mintha mi se történt volna, megint elkezdi sorolni a Szentíró, hogy ki, kinek a fia, ki kitől származik, és megy tovább a felsorolás. És ezzel a Jábéccal kapcsolatban van valami, ami miatt ez a történetíró fontosnak tartotta azt, hogy megálljon, és leírja ezt a két mondatot erről az emberről. Fontosnak tartotta megállni, és azt mondani, hogy várjunk csak egy pillanatot. Itt van az az ember, és erről az emberről, erről a Jábécról tudnotok kell nektek valamit. Mi volt ennek a Jábécnak a tartós hírnevének az oka? Mi volt az ő tartós hírnevének az oka, a titka? Mert hogy kereshetjük őt a Bibliában más helyeken, nem fogjuk megtalálni. Ezen az egy helyen van szó erről az emberről, nem sokáig, két mondat erejéig, nagyon rövid információ van róla, az is nagyon szűkszavú. Ugye ennek az embernek az élete, akiről addig sose hallott senki, nagyon rosszul kezdődik. Aztán volt egy különleges mondata, egy mondatba foglalt imádsága, ami miatt rendkívül jóra fordult a sorsa, mert hiszen világos, hogy az eredmény az imádságának a következménye lett. Jábéc egyszerű, közvetlen és Istenhez irányított kérése valamit megváltoztatott az ő életébe, olyannyira, hogy ez a változás kihatással volt Izrael egész történelmére, olyannyira, hogy a Szentíró fontosnak tartotta leírni azt, hogy ez az ember hogyan imádkozott. Első pillantásra ez a 4 kérés, ez megdöbbentő őszinteséggel áll előttünk is, és az Isten előtt is, és ezzel az érzékenységgel, hogy ez az ember ezt előadta, egyáltalán nem jellemző, és ebből a 4 kérésből én ezen a mai istentiszteleten az első 2-ről szeretnék csak beszélni. Amennyire tudjuk, ez a Jábéc Dél-Izraelben élt, Kánaán meghódítása után, a bírák korába, és ez a Jábéc Júda törzsébe született bele, és később egy híres családfő lett, ugye? És igazából a története az a születésével, a nevével kezdődik. Azt írja a Szentírás, anyja nevezte el Jábécnak, ugye ez nem volt abban a korban szokásos, mert az édesapa adta a gyereknek a nevet, de azt írja a Szentíró, hogy anyja nevezte el Jábécnak, mert ezt mondta, bizony, fájdalommal szültem őt. És ez a szó, hogy Jábéc, ez azt jelenti, hogy fájdalom, vagy fájdalmat okozni. Hát, nem túl ígéretes kezdet, hogyha belegondolunk abba, hogy egy csecsemőnek ilyen nevet adnak. Mert ugyan minden csecsemő bizonyos mértékű fájdalommal érkezik ebbe a világba, tehát az édesanyja nem spórolhatja meg a szülési fájdalmakat, de Jábéd születésével kapcsolatban ez túlment valószínűleg a szokásoson, annyira, hogy az édesanyja meg akarta ezt a borzasztó fájdalmat örökíteni a gyereke nevében. Vajon miért? Lehetséges, hogy a terhesség vagy a szülés több traumát okozott ennek az asszonynak, mint ami az természetes volt. Talán érzelmi volt ennek az édesanyjának a fájdalma, talán a gyermek édesapja elhagyta őt, talán meghalt az apa, talán a család került nehéz anyagi helyzetbe ennek az újabb gyereknek a születésével, és ez félelmet és aggodalmat szült ennek az édesanyjának a szívébe. Biztosan nem tudjuk. Biztosan csak az Isten tudja, hogy mi okozta ennek az aggódó édesanyjának a fájdalmát, de igazából a gyerek szempontjából ez nem számít most nekünk. Olyan elnevezéssel nőtt el ez a fiúcska, hogy bármelyik mai fiú is szívből gyűlölné ezt a nevet, hogyha ezt a nevet adná számára az édesanyja. Mert képzeljük el, hogy milyen úgy bemenni minden egyes nap az iskolába, vagy úgy bemenni minden egyes nap valakinek a munkahelyére, hogy újból és újból a fejéhez vágják azt, hogy te egy nem akart gyerek vagy, vagy hogy te mennyi fájdalmat okoztál, és hogy te igazából nem érsz semmit, mert csak bántani tudsz, hogy milyen érzéssel lehet az az ember, akinek így kell leélni a mindennapjait. Aztán, amikor rátekintünk ennek a Jábécnak a következő szavaira, akkor azt kell megállapítani belőle, hogy ez az ember, ez a fiatalember, ez a férfi ember, amikor felnőtt, akkor megtalálta az életének ebből a negatív részéből a kiutat. Nem gyökerezett ebbe meg, nem süllyedt ebbe le, ezekbe a bántásokba, ebbe a saját magának is fájó dologba, hanem megtalálta a kivezető utat. Úgy növekedett föl, hogy hallott Izrael Istenéről, hallott arról az Istenről, aki megszabadította az ő őseit a rabszolgaságból, hallott arról, hogy ez az Isten úr az ellenségek fölött, és hallott arról az Istenről, aki megsegítette az ő népét abban, hogy letelepedjen, hogy saját hazát találjon, hogy országra lejjen, hogy elindulhasson a fejlődés útján. És mire felnőtt ez a fiatalember, mire eljött a magához való esze, addigra hitt. Buzgón és kitartóan hitt, és reménykedett az Istenben, a csodák és az újrakezdések Istenében, és hitte azt, hogy ha a nép számára Isten tudott csodát teremteni, új reményt adni, új kezdetet adni, akkor neki is tud ez az Isten új reményt, új csodát, új kezdetet adni. És hogyha már hitt és buzgón kapaszkodott Istennek ebbe az ígéretébe, akkor mindjárt el is kezdett imádkozni, és azt mondja, bárcsak nagyon megáldanál engem. És olyan szívet melengető számomra, hogy ez az ember ilyen buzgón imádkozik és sürgeti az Isten. És a kérésnek ez a teljes nyitottsága, ez a feltétlen bizalom az Isten iránt, és az őszinteség, ez a lelki mezítelenség az Isten előtt, ami magában rejti a sebezhetőséget is. Mert hogy a héber szövegben ez még inkább előjön, ugyanis ott van az a kis szócska, hogy valóban, áld meg engem valóban, nagyon, úgy, mint hogyha oda tennénk, 5-10 felkiáltójelet ezután a mondat után, és nagy betűkkel írnánk az egészet, és hogy elképzelem ezt az embert, ezt a Jábécet, hogy áll az Isten előtt, és mondja a maga múltját, a maga szomorúságát. Ott áll jelenének, lehet, hogy kilátástalanságával, ott áll az Isten előtt, úgy, hogy nem látja a jövőt, és amit lát, és nem biztos, hogy az túl sok jóval kecsegtet. És azt mondja Istennek, Atyám, áldj meg engem, nagyon áldj meg engem, ne csak úgy kicsit, hogy nagyon, nagyon, mindeneken túl áldj meg engem. És képzelem ezt az embert ott állni az Isten színe előtt, és miután kimondta ezt az imádságot, szinte megelevenedik előttem ez a kép, ahogyan Isten békessége és áldása átjárja ennek az embernek, ennek a férfinak az életét, aki mert odaállni az Isten elé, és kérni az Istentől. De mit is jelent az Isten áldása? Mit jelent az Isten áldása az életünkön? Azt jelenti az Isten áldása, hogy kapunk valami természet fölötti jó akaratot. Valami olyat, amit ember nem adhat meg nekünk. Amikor kérjük Isten áldását, akkor nem abból kérünk többet, amit mi magunk is meg tudunk magunknak szerezni. Hanem kiáltunk a csodálatos, a korlátlan jóságért. azért a könyörületért, azért a sok ajándékért, amit csak az Isten tud nekünk megadni, mert csak az Istennek van hatalma arra, hogy ezt nekünk megadja. És Jábéc ezzel az őszinteségével, ahogy odaállt, teljesen Istenre bízta annak az eldöntését, hogy számára, az ő életére nézve, mi az áldás. Nem kezdte el sorolni az Istennek, hogy ezt, meg ezt kérem, és akkor majd áldott leszek, hanem azt mondja, hogy Uram, Te tudod a legjobban, hogy nekem, az én életemben, az én helyzetemben, az én múltammal, az én jövőmre nézve, az én jelenemet látva, Te tudod, hogy nekem mi a jó. Mert én korlátolt vagyok, én határokkal teli ember vagyok, és nem tudom, hogy nekem mi a jó. És teljesen az Istenre bízta az, hogy ezt az áldást ő hol, mikor és hogyan kapja meg. És nem akar magának sem többet, sem kevesebbet, mint amit az Isten akar neki adni. És nem a saját maga elképzeléseit mondja az Istennek, és nem ragaszkodik görcsösen az ő álmaiba, elképzeléseibe és vágyaiba, és ezáltal kizárt volna minden áldást, hanem azt mondja, hogy Uram, itt van az életem, leteszem eléd, áld meg engem. Te tudod hogyan, te tudod mikor, te tudod, hogy miért, áld meg engem. Nem lenne nekünk is könnyebb így élni az életünket? Mert mi emberek, vagy én legalábbis saját magamon sokszor azt látom, hogy van egy álmom, van egy elképzelésem, van egy cél, amit kitűzök magam elé, és megyek, és csinálom, és hajtom, és sokszor még akkor is hajtom, amikor már nem kellene hajtani. Sokszor még akkor is megyek utána, amikor már rég el kellett volna engedni. Mert az úgy, abban a formában nem biztos, hogy az Isten útja. Olyan sokszor észreveszem, én legalábbis saját magamon, de mindenki nézi a saját életét, ugye? Hogy nem tudom mindig őszintén azt mondani, Uram, leteszem eléd. Hanem először megszenvedem, először átsírom az egészet, először próbálom a magam útjait keresni. És majd, amikor már mindenhol falba ütköztem, akkor mondom, hogy Uram, innestől kezdve a tied. Pedig a könnyeket, a fájdalmakat sokszor megspórolhatnám magamnak, hogyha rögtön az elején azt mondanám, hogy Uram, egy dolgot akarok csak. Figyelni rád, figyelni azt, hogy te hova vezetsz engem, nem elveszíteni a kapcsolatot veled, hanem beléd kapaszkodni. És engedem, hogy vezess engem. Engedem, hogy szeressen és átöleljen az Isten. Amikor Isten áldását, mint az élet legnagyobb értékét kérjük, akkor gyakorlatilag olyan, mint amikor az ember beleveti magát a folyóba, és hagyja magát sodortatni. Mikor úgy Isten úgy viszi, és egyik helyről a másikra teszi őt, adja a szavakat a szájába, a cselekedeteket hozza elébe, mert mi nem csinálunk más, csak felfekszünk erre a folyóra. A kapcsolatot nem akarjuk eldobni magunktól, hanem csak ebbe a kapcsolatba kapaszkodunk, és nem akarjuk azt elveszíteni. De talán sokan vannak közünk olyanok, és megint csak azt kell mondani, és bocsánat a személyeskedés, és hogy én is szoktam ebbe a hibába esni, mindannyian szoktunk abba a hibába esni, hogy azt gondoljuk, hogy igen, Krisztus megváltott bennünket, igen, Krisztus meghalt ezért a világért, de én olyan bűnös vagyok, hogy engem biztos, hogy nem vesz magához az Isten. Én olyan bűnös vagyok, hogy engem az Isten látni se akar. Én olyan nagyot buktam most, hogy biztosan az Isten elfordul én tőlem. Vagy lehet, hogy vannak közöttünk olyanok, akik azt gondolják, hogy a nevük csak egy másik megnevezése a fájdalomnak, vagy a bajnak, esetleg a nevükön túl más nehéz családi örökségeket és terheket hordoznak magukban, és hogy annyira nem érzik azt, hogy ők rájuk az Isten az áldását akar ráborítani. Vagy esetleg vannak közöttünk olyanok, akik azt gondolják, hogy Isten olyan, mint egy könyvelő, aki írja a bevételeket, meg a kiadásokat. És Isten olyan, hogyha ha egyszer már elköltöttük az ő áldásait, és egyszer megáldott bennünket, akkor nincs több. Elfogyott, mert kifutottunk a készletekből. De Isten nem ilyen. Isten akarja az ő szeretetét nekünk adni, akarja az ő áldásait ránk borítani, akarja, hogy ez az emberi élet ne szenvedés legyen, és ne az legyen, mint az egyik tanítványom fogalmazta meg a lévaiba, hogy csak éljük túl. Nem. Isten azt akarja, hogy ez az élet szép legyen számunkra, áldásokkal teli legyen, gazdag legyen. A kérdés az, hogy mi akarjuk-e? Hogy mi engedjük-e, hogy az Isten szeressen bennünket? Vagy talán vannak közöttünk olyanok, akik azt gondolják, hogy a másik, az közelebb van az Istenhez. Ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy imádkozzál már értem, mert téged jobban meghallgat az Isten. De az Isten mindannyiunkat meghallgatja, mert az Isten azt akarja, hogy azzal menjünk ő hozzá, ami bennünk van. Kétségeink vannak? Nem baj, menjünk az Istenhez. Kérdéseink vannak? Nem baj, menjünk el hozzá, és mondjuk el neki. Nem tudunk 100%-ig hinni? Nem baj, mondjuk el, hogy Uram, ez nekem nem megy most, de szeretnék nyitott lenni feléd. Vagy nem értek valamit? Nem baj. Egy csomó minden van, amit nem értünk ebben az életben, csak vigyük oda az Isten elé, és mondjuk el, hogy Uram, ezt most nem értem. Vagy elegünk van a ránk nehezedő terhekből? Igen, megesik, mert vannak korlátaink. De vigyük oda az Isten elé, és kérjük őt arra, hogy Uram, nem akarom a terheket egyedül cipelni, hanem jöjj velem, és hadd támaszkodjak rád. Hogy öröm van a szívünkbe, az jó, Istentől vegyük azt, mondjuk el neki, köszönöm Uram, hogy süt a nap, hogy egészséges vagyok, vagy ha nem vagyok egészséges, de el tudtam jönni, vagy tudlak téged szolgálni úgy, ahogy éppen vagyok. 70 évesen, 80 évesen, 15 évesen, 16 évesen, de jó, mondjuk el az Istennek, mert Isten hiába tud mindent, meg lát mindent, hiszen mindenható és mindentudó. Tőlünk akarja hallani, mert egy kapcsolat alapja az őszinteség. Az Istennel való kapcsolat alapja is az őszinteség. Amikor Mózes azt mondta Istennek a Sínai hegyen, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, gondolom nem ilyen hangsúllyal mondta, hanem sokkal nagyobb alázattal, akkor tulajdonképpen azt kérte az Istentől, hogy még jobban, még bensőségesebben, még mélyebben tudja ezt az Istent megismerni, hogy érthesse Isten dolgait, az Isten lépéseit, az Isten mondatait. És válaszul Isten, megmutatta magát Mózesnek. Isten természetéhez hozzátartozik az ő jósága, amit ránk akar árasztani az ő áldásaival együtt. A kérdés az, hogy mi engedjük-e. Engedjük-e, vagy pedig félünk a nyitottságtól, az emberi kapcsolatainkban való csalódás nyomán félünk attól, hogy az Isten előtt is teljesen megnyíljunk, félünk attól, hogy kiadjuk magunkat, kinyissuk azt a világot, amit sokszor még magunk számára sem merünk kinyitni, de az Isten azt akarja, hogy jöjjünk ő hozzá. És Jábét áldást nyert. Egyszerűen azért, mert nem engedte azt, hogy bármilyen akadály odaálljon Isten és ő közé. Nem engedte azt, hogy bárki vagy bármi elválassza őt az Istentől. Nem engedte azt, hogy az elvárások és más emberek talentumai eltávolítsák őt az Istentől. Mert nem az számít, hogy kik vagyunk igazából, hogy mit döntöttek felőlünk mások, vagy mit várnak el tőlünk mások, hanem az számít, hogy tudod-e te magad, hogy kivé akarsz válni, és mi az, amit az Istentől akarsz kérni. És azt mondja Jábét, bárcsak kiszélesítenéd határomat. És ez a kérés nem arra vonatkozik, hogy több ingatlanja legyen, nem arra vonatkozik, hogy még több földje és még több szőlője legyen, hanem több befolyás, több felelősséget, több lehetőséget akart, azzal a céllal, hogy valami még jelentősebbet tegyen az Isten ügyéért az ő életében. Amikor Jábét Istenhez kiáltott, hogy szélesíts ki a határomat, akkor rátekintett a saját körülményeire, a saját lehetőségeire, a saját adottságaira, mindarra, amilyen neki volt, és összegezte az eredményt. És azt mondta, hogy oké, ennyim van, de nem akarok ennél leragadni. Mert Isten és én abszolút többségben vagyunk. Ha Isten ott áll mellettem, akkor ki lehet ellenem. És annál, ami nekem most jelen helyzetben a szemem előtt van, ennél én többet szeretnék. Többet szeretnék Isten dicsőségére ajándékozni. Mindazt, Uram, amit rám bíztál, vedd hát a kezedbe, és szélesítsd ki, gyarapítsad, gazdagítsad azt a te dicsőségedre. És hogyha Jábéc vállalkozó lett volna, akkor az az imádság úgy is hangozhatott volna, hogy Uram, növeld meg az én üzletemnek a sikerességét, hogy ezt a sikerességet a te dicsőségedre tudjam majd használni. Vagy hogyha Jábéc jogász lett volna, akkor az így hangozhatna ez az imádság, hogy Uram, adj bölcsességet nekem, hogy a sok paragrafusnak a sűrűjében a te igazságot tudjon diadalmaskodni ezekben az emberi döntésekben is. Vagy hogyha Jábéc tanár lett volna, akkor ez az imádság úgy is hangozhatna, hogy Uram, vezess engem az úton, amelyen gyermekek segítőivé tettél engem, és segíts meg engem abban, hogy segíthessem őket életük bármely szakaszában, életük minél több területén. Mert azért vagyok, hogy ezt a virágot, amit te növesztesz, és amit mi gyermeknek nevezünk, azt én segítsem. És hogyha Jábéc édesapa vagy édesanyaként imádkozott volna, akkor ez az imádság úgy is hangozhatott volna, hogy Uram, nagyobbítsd meg a mi családunkat. Add, hogy a mi családunknak a befolyása, az a befolyás, ami téged dicsőít, az nagyobb legyen. Hogy minél több ember elé élhessük azt, ahogyan mi megéljük családként a veled való kapcsolatot. Sokasíts meg azt az áldást általunk, amelyet nekünk is adtál. És legyen ma, ezen a mai napon a mi imádságunk is ilyen, hogy Uram, kérlek, terjeszd ki az én lehetőségeimet, az én hatásomat olyan módon, hogy egyre több életre gyakorolhassak befolyás a te dicsőségedre, nem a magam hatalmára, a te dicsőségedre. Mutasd meg nekem, hogyan tehetek érted többet. Szélesíts ki az én határaimat. És ez az imádság, ez forradalmi kérés. Mert szokatlan, ha valaki úgy imádkozik, hogy kérlek, áldj meg engem, egy kicsit önzőnek hat, és ugyanilyen ritkán fogalmaz meg az ember ilyen imádságot is, hogy Istenem, adj még több szolgálatot, mert a legtöbben úgy gondoljuk, hogy ez az élet annyira le van terhelve, hogy már nem bírok többet. Úgy gondoljuk, hogy már túlságosan is elfoglaltak vagyunk, és valahogy nem biztos, hogy szívből jön ez, hogy még többet akarok. Amikor azonban hittel elkezdünk imádkozni még több szolgálatért, akkor csodálatos dolgok kezdenek el történni. Mert amint a lehetőségeink kiterjednek, és képességeink is, erőforrásaink is, valami természet fölötti módon megnövekszenek. Mert az Isten növekedést ad, erőt ad, képességeket ad, lehetőségeket ad. És azonnal érezni fogjuk azt az örömöt, amit Isten lát a mi kérésünkben, és biztatását, és látni fogjuk azonnal, hogy ő hajlandó arra, hogy általunk vigyen véghez nagy tetteket. Mert hogy elkezdenek majd emberek megjelenni a mi ajtónkban, leülnek mellénk az ebédlőben, vagy a vonaton, a buszon, akárhol, és elkezdenek nekünk sokszor ismeretlenül is mondani olyan dolgokat, ami még nekik is meglepő, nemhogy nekünk. Kérnek valamit, és nem is tudják, hogy mit kérnek, csak egyszerűen mondják azt, ami bennük van, és válaszra várnak. Mert az Isten szolgáját látják bennünk. Bármi is legyen a mi talentumunk, a mi végzettségünk, vagy a mi hivatásunk, Isten azt akarja, hogy munkáját végezzük ezen a földön. Az ő munkáját végezzük ezen a földön. Ha akarjuk, mondhatjuk ezt úgy is, hogy hát ez igen, ez az, amikor megéljük a hitünket mások előtt. Vagy nevezhetjük ezt az egészet szolgálatnak. Bárhogy is hívjuk, bárhogy is nevezzük, Isten keresi azokat az embereket, itt ma, ezen az Isten tiszteleten is, akik többet akarnak tenni az ő ügyéért. Sokszor láthatjuk azonban azt, hogy hiába hallunk prédikációkat az Isten hatalmáról, vagy olvasunk, hallgatunk igehirdetéseket, támításon kívül hagyjuk, vagy elengedjük a fülünk mellett azt a kis szócskát, hogy általa, az Isten ereje által, az Isten hatalma által, az Isten mindenhatósága által. Mert azt nagyon sokszor kijelentjük, hogy igen, akarjuk, hogy használjon engem az Isten. Igen, akarom, hogy valóban az ő országát építsem. Igen, akarok beállni a szolgálatba, és igen, akarom, hogy lássák mások is, hogy milyen az Istennel való kapcsolatom. De amikor beleütközök az első akadályba, akkor ez rögtön megrettent, és nem jut eszembe az a kis szócska, hogy általa lehetnek az én szolgálataim eredményesek, lehetnek az én szavaim szívekig hatolóak, lehet az én életem bizonyság más emberek előtt. Mert az Isten azt mondja, nem hatalommal, nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel. Isten különösen is olyan átlagemberek által működik, akik hisznek az ő természetfeletti erejében, és abban, hogy elvégzi ő a maga munkáját a maga idejében. És amikor elkezdünk őszintén könyörögni, hogy életünknek nagyobb hatása legyen másokra, akkor ad Isten lehetőségeket, és hoz elénk embereket. És bízhatunk abban, hogy ő sosem küld hozzánk olyanokat, vagy bennünket olyanokhoz, akiken nem mi tudunk segíteni. Hogyha ő ráfigyelünk, és nem a saját magunk indulatából végezzük ezeket, akkor neki gondja lesz arra, hogy olyan valakit küldjön hozzánk, akinek mi tudunk segíteni. Engedjenek meg a testvérek egy példát, egy személyes példát. Oda jött egyszer egy asszony, és könnyek között mondta, a férjem haldoklik, és nincs senki, akivel tudnék erről beszélni. Tudna-e nekem segíteni? És az első pillanatban ledöbbentem, hogy én nem ápoltam még soha senkit így. Én nem veszítettem még soha úgy el embert, hogy az nagyon-nagyon közel állt volna hozzám, és tényleg átéltem volna a gyásznak a fájdalmait. Hogyan tudnék ennek az asszonynak bármit mondani? Hogyan tudnám én átérezni az ő fájdalmát? És aztán eszembe jutott, hogy nem rólam van szó, hanem az Isten rajtam keresztül akar segíteni. És elkezdtem fohászkodni, tényleg nagyon buzgón, hogy Isten mondjon rajtam keresztül szavakat, vagy ha nem szavakat, akkor csak indítson arra, amit csinálnom kell. És egész végig nem vettem le lelki szemeimet az Istenről, és valami csodálatos békességet adó beszélgetés bontakozott ki ebből a találkozásból. És tudom, hogy nem én bölcselkedtem, hanem az Isten szólt és cselekedett általam. Ez olyan, mint a kábítószer. Amikor az ember megérzi, hogy Isten munkálkodik rajtam keresztül, akkor újra és újra át akarja élni ezt az érzést, és újra akarja, hogy használja őt az Isten. És az imádkozás szélesebb határokért az nem más, mint csodáknak a kérése. A csoda Isten beavatkozása, amikor olyas valami történik, ami egyébként természetes módon nem történt volna meg. És éppen ez volt Jábécnak a vágya, és nem érte be ennél kevesebbel. Azt akarta, hogy túlszárnyalja a saját maga nevét és nyomorúságát, túlszárnyalja a maga határait, és megváltoztassa a saját körülményeit. És a kérdés az, ma itt nekünk, hogy hiszünk-e mi az Isten csodáiba? Mert amikor kis lépéseket teszünk ebben az életben, akkor nincs szükségünk Istenre. De amikor belevetjük magunkat Istennel világgal kapcsolatos terveinek a sodrásába, amelyek messze meghaladják a mi képességeinket, akkor tudunk-e úgy könyörögni, hogy Uram, használj engem, szélesíts ki az én határaimat, adj több szolgálatot nekem, hogy újra és újra átéreztessem azt, hogy te munkálkodsz általam. És azt olvassuk az imádság végén, hogy és megadta neki Isten azt, amit kért. Ha pedig Isten ezeket a történeteket azért iratta le a Szentírásban, hogy a mi tanításunkra szolgáljon, ami okulásunkra legyen, akkor ez megint egy reménység, hogy hát ha Jábécnak megadta, akkor nekem is meg fogja adni. A kérdés az, hiszem-e ezt? És kívánom, hogy legyen ez az imádság, amit Jábéc elmondott ma, a mi imádságunk is. Bárcsak nagyon megáldanál engem, és kiszélesítenéd az én határomat, velem lennél és megoltalmaznál a bajtól, hogy ne érjen fájdalom. Jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, kérünk arra téged, hogy bátoríts bennünket ezen a mai napon is, hogy merjünk veled őszinték lenni. Merjünk veled nyitottak lenni, és ne akadályozzanak meg bennünket emberek és a saját dolgaink abban, hogy oda tudjunk menni eléd. Urunk Istenünk, engedd meg nekünk, hogy láthassuk az ördögnek a hazugságait, amelyekkel el akar távolítani bennünket a te közeledből, és amelyekkel hazudik nekünk, hogy te nem szeret bennünket, és nem viseled a mi gondunkat. Engedd meg, Istenünk, hogy átlássunk ezeken, és láthassuk a te dicsőségedet, és a te hatalmadat, azt a szeretetet, ami keresztre adta a fiút, hogy nekünk megváltásunk lehessen. Így kérünk, mennyei édesatyánk, hogy nyisd meg a mi szívünket magad előtt, hogy lehessen a mi életünk gazdag élete benned, és hogy ez az élet ne csak a magunk számára legyen gazdag, hanem másokat is meg tudjon gazdagítani a te dicsőségedre. Így imádkozunk, mennyi édesatyánk, gyülekezetünkért, a gyülekezetünkben levő betegekért, a gyülekezetünkben levő gyászolókért, hogy te erősítsd meg, és te vigasztald meg őket, akár rajtunk keresztül is. És imádkozunk, Istenünk, a gyülekezetünk kórusáért, hogy épségben hazaérhessenek Abaújszántóról, és imádkozunk családjainkért, szeretteinkért, közelben és távolban, hogy légy velük is, és ne engedd el az ő kezüket sem. Így kérünk magyar nemzetünkért, határon innen és túl, és azért, hogy légy ennek a népnek, ennek a gyülekezetnek őrizője és pásztora. Jézus Krisztusért. Amen. Imádkozunk úgy, ahogy a mi Urunktól, Jézustól tanultuk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Vegyük az Istennek az áldását. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.